Folytassuk a második korintusi levélnek a tanulmányozását. A teljes harmadik fejezetet szeretném felolvasni. Tehát 2 Korintus 3-ban. Így szól Istennek az igéje. Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánló levelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg. A mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, mi az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjei, hanem léleké, mert a betűk megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy nem volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata? Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyilvánossággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplettett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózes olvasság, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemlék az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Az előző fejezet részben Pál apostol arról tesz bizonyságot, hogy ő nem nyerészkedésből vitte Isten igéjét a korintusiak elé, nem a saját dicsőségét kereste bele, és mint hogyha ezt folytatná, újra arról beszél ebben a fejezetben a korintusiaknak, hogy mi volt igazándiból az ő célja. Tudjuk, hogy Isten vezérelte Korintusba. Nem ő jelölte ki ezt a fajta szolgálati helyet, hanem Isten lelke által, Szent Szellem által vezérelve került oda. És mindaz, amit ott ő elvégzett, azt nem saját erőből, nem saját bölcsességből, hanem az Isten bölcsességéből, az Isten erejéből végezte el. Miért volt szükség arra, hogy egy picikét az apostol ezt jobban körbejárja? Miért volt szükség arra, hogy itt beleírja újra azt, hogy a korintusiak maguk Pál apostol ajánló levelei? Ugye az Ószövetségben, illetve nem is az Ószövetségben, az ókorban, amikor még nem volt ilyen nagy informatika, ilyen informatikai forradalom, a hírek sokkal lassabban terjedtek. A jó hírek és a rossz hírek is. És az emberekről való hírek is, annak a közlése teljesen máshogy történt. És ahhoz, hogy valaki tudja, hogy aki betér hozzá, aki eljön hozzá, aki meglátogatja, milyen lelkülettel, milyen gondolkodással rendelkezik, honnét jött, ezért nagyon fontos volt az, hogy az emberek valamifajta ajánlólevéllel rendelkezzenek. Ez az ajánlólevél bizonyította azt, hogy ők azzal a szellemiségből, a gondolkodással, azzal a jellemmel hasonlatosak, ahova ő éppen ment. Ez az ajánlólevél bebocsátás, mint egy útlevél, azt kell, hogy mondjam. De annál jóval több volt, mert nem csak bebocsátást nyert, hanem ezzel, ha valaki rendelkezett, akkor vendégül látták, ellátták, tehát végül is az életvitelérről is gondoskodtak. Függetlenül attól lehet, hogy akitől ezt az ajánlólevelet kapták, az nem volt ott közöttük. Ez az ajánlólevél tehát egy nagyon fontos olyan hogy mondjam, személyes tapasztalás kapcsolatokat helyettesítő dolog volt, aminek, hogyha valaki a birtokában volt, akkor bizony sok mindent el tudott érni. És az ajánló levelet úgy hozza Pál apostol ebben az ige szakaszban elénk és a korintusiak elé is, hogy ő nem rendelkezett magától vett ajánló levéllel. Nem rendelkezett még a minden apostol által aláírt ajánló levéllel, és ő egyedül Isten ajánló levéllel rendelkezett. Hiszen Isten hívta előtt. Hiszen Isten volt az, Krisztuson keresztül, az ő fián keresztül, aki megszólította ott, a Damaszkuszba felé vezető úton, aki teljesen más életet, teljesen más követést, teljesen más feladatot adott neki, és ő ruházta fel mindazzal, amire szüksége volt. Pál apostol nem azt bizonygatja, hogy ő milyen jellemvonásokkal, milyen tulajdonságokkal bír azért, hogy az, amit tett, az hiteles legyen, hanem Krisztus hozza elénk. És erről egy mai példa jutott eszembe, az elmúlt időszakban többször is volt lehetőségem arra, hogy egy állásinterjú megyek részt. És hát milyen egy állásinterjú? Ugye van, aki ugye keresi a megfelelő munkavállalót arra a helyre, tehát van egyfajta elvárása, és vannak ugye a munkavállalók, a jelentkezők, akik szeretnék kidomborítani, hogy ők azzal, hogy mondjam, azzal a tulajdonságokkal, hogy ők pont alkalmasak arra a feladatnak a betöltésére. Tehát mit csinál egy munkavállaló, aki jelentkezik? Megpróbálja azokat a személyiségjegyeket, azokat a tulajdonságokat, azokat az ismereteket, amivel ő már birtokban van, megerősíteni, kiemelni, kidomborítani. De van a másik oldal, aminek ott van az igazsága is, hogy ez nagyon szép és jó és elmélet bizonyos mértékig, de az elmélet az mindig a gyakorlatban valósul meg. Az elmélet az a gyakorlatban mutatódik meg, vagy az elmélet az a gyakorlatban kell, hogy igazán kiteljesedjen. Tehát van egy olyan dolog, hogy én ezzel rendelkezem, én nekem ez tökéletes, de a gyakorlatban ez visszaigazolást kell, hogy kapjon. És úgy látom, hogy Pál apostol is így volt. Ő nem az elméletet mondta, hanem a gyakorlatban mutatta meg azt, hogy az az ajánló levél, amelyet Krisztusban kapott, az a korintusiak életében valóságá vált. Hiszen az ő ige hirdetésére tértek meg. Hiszen azért váltak hívőké, mert az evangéliumot Pál apostol közvetítette számukra. És ezért mondja Pál apostol itt, hogy nincs szüksége neki különösebb ajánlólevélre, nincs szüksége arra, hogy ő bizonygassa, hogy már pedig ő neki joga volt ide elmennie, már pedig ő neki joga volt hirdetni az evangéliumot. Mert ő azt mondja, a mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet nem ismerés, amelyet ismerés olvas minden ember, mert nyilvánvaló, ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által tervezett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva. Ez a bizonyíték. Nem elmélet, hanem a valódi bizonyíték arra, hogy Pál apostol Istentől kapta a felhatalmazást, és Pál apostol Istentől kapta az erőt is arra a munkára, amit Korintusban elvégzett. Tehát, ahogy egy állásajánlatnál is azok a tulajdonságoknak majd gyakorlatban kell bizonyítani, hogy valóban megfelele az jelentkező arra a állás helyre, de hadd fordítsam meg ezt az egész gondolkodást. Ugye aki állásinterjúztat, aki keresi a megfelelő munkavállalót, annak van egy elképzelése. Annak van egy elképzelése. De mi van akkor? De mi van akkor, hogy egyszer csak hirtelen az a munkaadó, aki keresi ezt a munkavállalót, kerül az ellentétes helyzetbe? Hogy az elképzeléseit neki is gyakorlatban kell bizonyítani. Amit ő elvár a másiktól, ezt ő saját maga is tudja. Képes annak a dolognak az elvégzésére. Nem olyat vár el a másiktól, mint amire ő saját maga sem képes, hanem olyat, amivel ő már rendelkezik. És tudjuk azt, hogy Pál apostol ebben a helyzetben is megállta a helyét. Hiszen mindaz, amit ő végzett, ahogyan végezte, az egyértelműen mutatta arra, hogy Isten képessé tette mindazoknak a feladatoknak az elvégzésére, amire őt elhívta. Azt is mondhatnánk, hogy Pál hiteles életet élt. Ugye ez a hiteles élet, ez nagyon sokszor elénk jön, és mindig kérdés. Mindig kérdés, hogy ki az, aki hiteles életet él. Mi a hiteles élet igazándiból? És tudjuk azt, hogy egy hívő számára teljesen más jelent a hiteles élet. Mert nem külsőségeket, nem egy külső mászt, hanem az, amit vallok, amit beszélek, azt a gyakorlatban is megélem. Ez a hitelességnek az alapja. Ez. Így lehetünk igazándiból mindannyian, és ahogy Pál apostol is az előző fejezet részben ugye azt olvassa, hogy Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére. Hadd hozzak még a testvérek elő ezzel kapcsolatban, ebbe az ajánló levéllel egy nagyon fontos megtapasztalást. Ugye többen beszéltünk már arról, hogy milyen jó volt ez az utolsó időszak örülni az egybekelőknek, akik Isten színe előtt kötötték össze az életüket. Örülni annak, látni azt, hogy ez a fajta szövetség, amelyet ő ajánl, ez fontos számukra is. És látni azt is, hogy amiről beszélünk, amit hittel vallunk, az valóban valóság lehet, nem csak az ő életükben, hanem a mi életünkben, és ennek gyümölcsei vannak. És ugye pont két hete, amikor Zozóéknak az esküvője, Ságinak az esküvője volt, ugye a mi részünkről voltak olyan rokonok is, akik nem hívők, akik nem ismerik az Krisztus kegyelmét. És az egyik ilyen idősebb rokonunkkal, amikor búcsúzkodtak, váltottam néhány szót, és olyan öröm volt a szívemben azzal kapcsolatban, amit ő mondott. Mert ő azt mondta, hogy hát jó volt ide eljönni. Jó volt ide eljönni. Azért, mert látta azt, hogy ebben a gyülekezetben valóban szeretet van. Valóban szeretet van. Hogy amiről beszélnek, a hit, azt valóban élik. Annak jó illata van. Milyen csodálatos volt ezt hallani. Milyen csodálatos volt örülni ennek. Milyen csodálatos volt hálát adni az Úrnak, hogy az, amiről beszélünk, az nem csak elmélet, hanem valóban gyakorlat lenne. Annak egy kisugárzása van. Ahogy Pál apostol is az ő tanúbizonysága, az ő tanúbizonyságai ott voltak, a korintusi hívők, ugyanúgy a mi életünkben is. A mi tanúbizonyságunknak is vannak olyan gyümölcsei, amelyek mások számára is egyértelműek, amik mások számára is láthatóvá kell, hogy legyenek, amik vonzóak kellnek, hogy legyenek. És ugye, amikor beszélgettem ezzel a rokonnal, akkor azt is hozzátette, hogy hát ez a jó illat, ez a szeretet, amit körbelengte ezt az alkalmat, ezt a gyülekezetet, ez nincs nálunk meg, ahova ő jár. Nincs nálunk. És nem is ez a fontos talán, hanem az, ami mögötte van. Hogy ő elkezdett gondolkodni. Hogy ő elkezdett gondolkodni, hogy mit is jelent Krisztus követése, mit is jelent Istenben hinni, mit is jelent átadott életet, mit is jelent, milyen örömöket hordoz magában. Milyen jó ezt újra és újra elmondani. És azért hozom ezt a testvérek elé, mert Pál apostol is úgy gondolom, hogy erre hívja föl a korintusi hívőknek a figyelmét, hogy emberek, hát vegyétek észre, hogy mivé lettetek. Milyen gyümölcsök azok, amelyeket Krisztus által kaptatok, amelyeket megélhettek, amelyek azért vannak, hogy őt dicsőítsétek. Nem az a lényeg, hogy most kit hatalmazott fel, nem az a lényeg, hogy ki mire jogosult, hanem a saját életetek, ami Istent kell, hogy dicsőítse. És mindjárt így van ez a mi életünkben is. Szinte következik ebből ez a kérdés. És az, amiről beszéltem, az örömről, amit én is átéltünk, és mindannyian átéltünk. Most szinte következik ez a kérdés, hogy az én életemben, de mindannyiunk életében is látszik ez a jó illat? Vannak-e olyan területek, amikor nem vagyunk jó ajánló levél Istenhez, amikor valaki azt látja rajtunk, hogy hát az, amit beszél, az nem látszik az életén. Amikor különbözőség van, amikor kitűnik az elméletnek és a gyakorlatnak a különbözősége. És ez nem pozitív, hanem negatív értelemben mondom. Jó feltenni mindannyiunknak azt a kérdést, hogy hol vannak ezek a helyek? Hol vannak? És ha már egy pozitív példát mondtam a magam életéből, amikor örültem, repesett a szívem, hogy Isten dicsőíthetem mindazzal, amit átéltem én, és hadd hozzak egy negatív példát is. Igen, az, amiről nem is olyan rég beszéltünk az 1 Korintusban, ugye a 13-ban a szeretet himnuszról, hogy hogyan kell megélni, mi is az agapé szeretet, és amikor az ember magamban nézek, akkor bizony van, hogy be kell ismernem, hogy nem tudom mindenkivel szembe ezt az agapé szeretetet megélni. Nem tudom. Van, amikor mérlegelek, hogy kinek jár, kinek nem jár. Vagy nem tudom úgy átadni magam, odaadni magam olyan embereknek, akik tudom, hogy esetleg bántani fognak. Akik nem értik azt, mindazt, ami bennem van. És ez nem jó. Mert nem tud ott megdicsőülni Krisztus bennem. Tehát, amikor ajánlólevélről beszélünk, és Pál apostol is ezt hozza föl, akkor a mi életünkben is azt kell mindig keresni, hogy Isten ajánló levelei tudunk-e lenni mindannyian, minden helyzetben. És amikor nem, azt fölismerjük-e. Mert ez a mi felelősség. Aztán milyen csodálatos az, hogy Pál nem azzal kérkedik, hogy figyeljetek emberek, én ennyi mindent és ennyi mindent végeztem, ennyi gyülekezetet alapítottam, ennyi gyülekezetet plántálok, sőt, még Pétert is, a nagyapostolt is megfettem, hogy hát hogyan is van ez, hogy próbálja a zsidó törvényeket is megtartani, és ezzel kétségbe vonja Istennek a kegyelmét, az irgalmát, a teljes kegyelmet. Tehát hogyan is van ez? De milyen jó az, hogy nem ezt hozza Pál apostol a korintusiak elé, hanem sokkal szebben, szelidebben szól. Arra figyelmezteti őket, amik lettek Isten kegyelméből. A mi életünk is úgy gondolom, hogyha ez a jó ajánló levelekkor fogunk lenni, jó illatok, akkor mindig azt kell, hogy első helyre tegyük, hogy mi lettünk, mivé váltunk, mivé akarja, hogy váljunk. Az ő jó indulatából, akaratából, kegyelméből. És ennek az a lényege, hogy itt is úgy gondolom, hogy a korintusiakat szeretettel szólítja meg. Ez már a második levél, amit leír. Hát már mondhatná, hogy figyeljetek emberek, hát azért ez már sok, ami sok. Hát nem értitek meg, hogy teljesen rossz úton jártok? Nem értitek meg? Hát szégyeljétek magatokat. Nem. Ez a levél részlet is sokkal finomabban, szeretettel van körbe ágyazva, megágyazva. A Krisztusnak a szeretetével próbálja őket rávezetni a jó útra. És számunkra is, ez úgy gondolom, és számomra is egy nagyon fontos dolog, hogy mindig, amit teszünk, azt ezzel a szeretettel a szívünkbe tegyük. Aztán beszélt a Pál apostol arról, hogy az új szövetség és az ószövetségnek a szolgálata miben különbözik. És mi volt ezzel a korintusi gyülekezettel, vagy egyes gyülekezeti részekkel a probléma? Tudjuk, hogy voltak csoportosulások, klikkesedések, ki Pálhoz ragaszkodott, ki Kéfáshoz, ki Apollóshoz, ki Krisztushoz. Voltak olyan hívők, akik zsidókból lettek hívőkké. És talán ez a judaizáló csoporttal volt ez a fajta összetűzése, ők voltak azok, akik ezt az ajánlólevelet várták Páltól, mert hát ő nem a 12-höz tartozott, ő teljesen külön hívta el az Úr. És ezek az ószövetségi törvényekben, hogy mondjam, felnőtt, de hívő élet emberek, abban a téves elképzelésen voltak, hogy ismerték ugyan Krisztus kegyelmét, ismerték irgalmát, de úgy gondolták, hogy a megigazoláshoz, a megszentelőzéshez szükség van arra, hogy az ószövetségi törvényeket is megtartsa az ember. Hogy hozzátegye a saját maga cselekedetét. Holott ez nem így van. Mert tudjuk azt, hogy Krisztus kegyelme, kereszthalála az tökéletes és teljes. Nincs hozzá semmit, nem kell hozzátenni semmit. Pontosan ez a lényeg, ez a különbség az Ószövetség és az Új Szövetség között. Mert miről szól az Ószövetség? Arról, hogy amikor az Isten a törvényeket adta, akkor megmutatta, hogy milyen az ő szeretete. Megmutatta, hogyan kellene az Isten, hogyan kellene az embernek az élni. Megmutatta azokat a kereteket, amin belül az ember békességben élhet a másikkal és Istennel is. De amikor az ember magát tette a törvény alá, akkor csak arra jutott, arra kellett jutni, arra a következtetésre kellett jutni, és ezért kellettek az engesztelő áldozatok, mert ő bűnös, mert nem tudta betölteni ezeket a törvényeket tökéletesen. Tehát a törvény arra volt jó, hogy felismerje az ember a bűnös voltát, felismerje azt, hogy elszakadt az Isten kegyelmétől. Felismerje azt, hogy a lelkiismeretében nem tud újra, nem tud tökéletessé lenni. De a bemutatott áldozatok és a vétkek pont erre emlékeztették. Erre az engesztelődésre és arra, hogy ő szüksége van az Istenre. De hiába van az Isten dicsőségének. És ezzel kapcsolatban hadd olvassak föl egy jól ismert igét ugye a római levélből, ami pont erről beszél. A római levél harmadik részében arról beszél Pál, mégpedig itt a 20. verstől, mert a törvény cselekedetéből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. És itt a 21. pedig úgy folytatódik, most pedig a törvény nélküljeltnek Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Isten pedig ezt az igazságot most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. És talán még egy kicsit későbbről, a későbbi ige szakaszról is szeretnék itt felolvasni, mégpedig a 8. fejezetből. Tehát mi a különbség tehát az Ószövetség és az Új Szövetség között? Itt a 8.1-től azt olvassuk, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Tehát Krisztus kereszt halála az egyszeri, megismételhetetlen és tökéletes áldozat volt. És aki hisz ő benne, aki átadja az életét, annak nincs szüksége újra és újra mosakodásokra, áldozatok bemutatására, a megszentelődéshez. Egyetlen egy dologra van szüksége. A szíve naponta való átadására. A tökéletes átadásra. Arra, ami ahhoz kell, hogy ez a megszentelődésben magát odavigye az Isten elé. Azért, hogy képessé legyen, hogy ki nyilvánítsa azt, hogy szüksége van arra a kegyelem, és ebből a kegyelemből akar élni minden nap. És ezzel kapcsolatban is egy igét szeretném még a testvérek elé hozni, mégpedig a Filippi levélből, a 2. fejezetből. Köszönöm szépen. Igen, a Filippi 2.13-ból szeretném felolvasni, mert az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romolhatatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban. Ha az élet igéjére figyeltek. És ugye még itt a 12. vers is nagyon fontos, ami ezt megelőzi, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Tehát az a fajta készség, az a fajta akarás, ami egyik oldalon ott van lehet a szívükben, hogy az Isten dicsősége, az láthatóvá lett Jézus Krisztusban, és az Isten igazsága, ő benne lett elérhető, és az igazság minket szabaddá tesz a bűntől, megigazít, De a másik oldalon ott van, hogy az, amire ő elhívott, abban nekünk feladatunk van. Mégpedig az, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljuk az üdvösségünket. Vigyük oda magunkat minden nap Isten elé, hogy ő az, aki az akarásával és a cselekvésével meg tudjon újítani minket. Képessé tegyen minden nap arra, amire rőt szó van, hogy az új szövetségnek a tanúi legyünk, az új szövetségnek a dicsőségét, azt ti tudjuk vinni a világban. Meg tudjuk mutatni mások számára is. Tehát ennyiben más az új szövetség és az ószövetség is. Ennyiben más az a fajta dicsőség is, amiben Mózes hozza ide elénk Pál apostol. Erről a dicsőségről szeretnék még néhány szót ejteni. Mit is jelent ez a szó, hogy dicsőség? Mit is jelent? Hát, hogy valaki valamit a saját ereje, saját bölcsessége, saját tudása által elért, és az esetleg annyira kitűnik, annyira kimagaslik, hogy az elismerésre méltó. A dicsőségnek talán ez az első gondolk, ez fogalmazódik meg szinte minden emberben, hogy ez a dicsőség, hogy több vagyok, mint a másik, mert kiérdemeltem, mert a magam erejéből elértem valamit. De Isten dicsősége, illetve Krisztus dicsősége az teljesen más. Ott is nyilvánvaló az, hogy Krisztus leszállt a földre, ott hagyta a mennynek a dicsőségét, értünk, emberé lett, mindent átélt, kivéve a bűnt, utána kereszthalált halt értünk. Tehát volt egyfajta folyamat, volt egyfajta cselekvés. De ezt megelőzi az, hogy ő azért jött közénk, mert az Isten ott hagyta a mennynek a dicsőségét. Azt a dicsőséget, ami az övé volt már. Azért, hogy nekünk részünk lehessen ebben a dicsőségben, az ő kereszt halála által. És tudjuk, hogy az Atya megdicsőítette azért, mindazért, amit tett. És ez a dicsőség, amiben őt az Atya megdicsőítette, ez mindazokra rászáll, mindazok életében valóság lehet, mindazok életében átélhető lehet, akik hisznek az ő nevében. Nem arról van szó, hogy én dicsőítem magamat, hanem dicsőítem az Urat azért, amit az én életemben elvégzem. Ez az igazi dicsőítés. És ha visszatérek az előző példához, még annyit szeretnék hozzátenni, megint csak ezen a jeles napon nem én, hanem az egyik fiam beszélgetett az egyik rokonunkkal, aki fodrász, és hát különböző ilyen televíziós produkciókban is részt vesz, mint fodrász. És ő mondja, hogy ugye hát az egyik kereskedelmi tévén minden esténként van egyfajta ilyen reality show, egy ilyen szappanopera-szerű valami. Most ezt nem akarom elmondani, csak így próbálom körbeírni. A lényeg, hogy ugye hát emberek valós helyzeteket mutatnak be, és ezek a valós helyzetekben, hogy mi történik, hogyan oldják meg, és ebben a valós helyzetekben aztán a munkától elkezdve a szerelemig nagyon sok minden van. De nem is ezért hoztam fel, hanem ő mondja, hogy nem képzelhetjük el, hogy amikor ezekre a sorozatokra válogatás van, akkor tódulnak a fiatalok, tódulnak az emberek, hogy ők is részt vehessenek színészként, amatőr színészként ezen a sorozaton. Miért? Mert dicsőséget keresnek. Miért? Azért, mert sztárok akarnak lenni. De mennyire igaz az, és mennyire látszik az, hogy ez a dicsőség, ez mennyire csak mulandó, mennyire időleges, viszonylagos, mennyire embertől függ. Mennyire más ez a dicsőség, mint amit Krisztusban kaphatunk. Mennyire más, ami nem mulandó, ami nem tőlünk van, nem a mi erőnkből van, hanem azzal, hogy láthatjuk őt, láthatjuk azt, hogy mit végez az életünkben. Erről a dicsőségről beszél itt Pál apostol, erről a dicsőségről, amit nekünk képviselnünk kell, azáltal, hogy Krisztus mutatjuk meg más embereknek. Aztán Visszatérve még azt, amit leír Pál apostol, ugye azt írja le, hogy Mózes, amikor Isten dicsőségével találkozott ott a Sínai hegyen, és mindannyiszor, amikor beszélt Istennel, akkor és utána lejött, akkor leplettett az arcára. Miért? Mert ugye Izrael népe félt ránézni, mert látta Isten dicsőségét, látta azt a tisztaságot, szentséget, hatalmat, ami Mózesen keresztül, az ő arcán keresztül vissza tükröződött. Féltek tőle. Isten dicsőségétől kell félni? Isten igazságától, szeretetétől, hatalmától kell félni? Igen, vannak, akik félnek. Vannak, akik félnek. De nem kell, hogyha valóban megismerjük őt. És azáltal nem kell félni. Azáltal értjük meg, hogy Isten dicsősége mögött ott van a szeretet, a mentő szeretet, amit Jézus Krisztusban az ő fiában adott, nyilvánított ki mindannyiunknak. Amikor megismerjük a kegyelmet. Amikor megismerjük. És hadd hozzak még egy bibliai példát. Ugye Salamonról többször esett itt szó mostanában. Ugye tudjuk azt, hogy Salamon kedves volt az Úr előtt, és azt mondta az Úr neki, hogy kérj valamit. Kérj valamit, ami a királyságodban én megadom. És ugye ő a bölcsességet kérte. Azt a fajta bölcsességet, ami az isteni bölcsesség, ami nem emberi bölcsesség. És milyen volt az ő élete? Milyenek voltak bölcs Salamonnak a döntései? Nem csak úgy bölcsek voltak, hanem az Isten dicsőítették. Azt a fajta dicsőséget mutatták meg, hogy mit tud végezni egy ember életében. Mennyire más, mennyire igaz az, ami Istentől származik. Aztán tudjuk sajnos, hogy Salamon aztán az élete utolsó időszakában eltért ettől a bölcsességtől, nem Istent kereste, hanem ugye a bálványok felé fordult. És tudjuk, hogy ennek lett következménye az, hogy ketté szakadt az ország. De talán jól látható az, hogy mi az, amikor Isten meg tudja dicsőíteni magát egy ember életében. És ez nem az embert, hanem az Istent dicsőíti. De ennek a pozitív kisugárzása ott lehet mindannyiunk szívében, és ott lehet azoknak a szívében is, akik így gondolják. Erről a dicsőségről hadd hozzak kettő ige helyet. Mégpedig az egyiket a János 1-ből, János 1-ben azt olvasok itt a 14. versben, az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Itt két jelzőt ír az ige a dicsőségről, az Atya egyszülöttjének dicsőségéről, Krisztusról, az, hogy telve volt kegyelemmel és igazsággal. És úgy gondolom, hogy aki valódi dicsőséget keres, annak Istenhez kell mennie, mert ő van valóban telve kegyelemmel és igazsággal. Mert hogyha másban keressük a dicsőséget. Nekem sokszor eszembe jut, hát ugye én még az a életkorú vagyok, aki egy kicsit azért a szocializmusban ért, nem is keveset. És ugye amikor az ember elmegy almás fűzítő előtt, már ami maradt a Tímföldgyárból, mert azért a főépület megvolt, mi van kiírva? Hogy nálunk a munka, becsület és dicsőség dolga. Mennyire üres szlogen ma már ez, megmosolyogtató szlogen. Hova lett az a dicsőség? Akkor a letűnt szocializmusnak, a kommunizmusnak a dicsősége. Mennyire látszik az, hogy mulandó, de Isten dicsősége örök. És aki Isten dicsőségét akarja megtalálni, az Krisztus Jézusra nézzen. Az Krisztus Jézusba kapaszkodjon bele. Ezek nem elmélet, hanem ez gyakorlat. És ennek a valósága is megélhető. Aztán az igazság. Ugye beszéltem arról, hogy Salamon pontosan a bölcs döntései azért lettek bölcsök, azért voltak ennyire híresek, mert Isten igazsága volt mögötte. És ugye elém jön Pilátusnak az a kérdés, amikor ott van Jézus előtte és zsidók vádolják. Micsoda az igazság? Amikor keresi, kutatja, hogy hogyan lehetne bölcsen dönteni az ő saját, hogy mondjam, tehát hatalma is megmaradjon, Róma is azt lássa, hogy ez a helytartó, ez tökéletesen kézben tartja ezt az állandó lázadó provinciát, de az is legyen, hogy látja azt, hogy Krisztusban semmi bűn nincs. És akkor hogyan mentse föl? Hogyan mentse föl ez a tépelődés? Hányszor ott lehet a mi életünkben, és amikor keressük az igazságot, hogy mihez nyúljunk. Hogy a magunk igazságát keressük, hogy ahhoz erőszakosan is ragaszkodjunk, vagy lehet, hogy mindent föladva, mindent átgondolva, mindent átértelmezve, Isten igazságához ragaszkodjunk, még hogyha az nekünk lehet, hogy nem is jó. Mert mi lett volna, hogyha a Pilátus Isten igazságához ragaszkodik? Hát akkor ő bizony egy kegyvesztett ember lett volna, ahogyan aztán később azt, ugye ez a Bibliában nincsen leírva, de a történelmi iratokban valahol szerepel, hogy kegyvesztett lett. Hogy nem tudta Róma kegyét, hogy mondjam, elnyerni. Nem győztes helytartóként vonult vissza Rómában. Tehát látjuk azt, hogy mi az, ami igazán dicsőséget okoz, és még egy ebből a dicsőséggel kapcsolatban, hogy milyen dicsőségről beszél itt, milyen olyan dicsőség, ami teljesen más, mint az Ószövetségnek a látható dicsősége, amit Mózes arcán láttak izraeliták. Hadd hozzam még a János 17:22-t ide. Jézus mondja a főpapibájában, én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, hogy mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és hogy úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Ezt a tanítványokról mondja, a tanítványokról, tanítványoknak kéri, de tudjuk, hogy mindenki, aki Jézus Krisztusban hat, az ugyanúgy tanítványa Jézusnak. Aki Krisztusban hisz, az ugyanúgy, ugyanilyen tanítvány. És miről beszél itt? Mit kér Jézus? Azt kéri, hogy azt a dicsőségemet nekem adtál, nekik adtam. Hát milyen csodálatos az, hogy a mi életünk őt dicsőítheti. A mi életünkben ez a fajta dicsőség, ez nyilvánvalóvá lehet, látható lehet a gyümölcsök által. És az a fajta dicsőség, hogy nem úgy gondolkodunk, nem úgy cselekszünk, gyülekezetileg sem, mint ahogyan sok esetben emberi gondolkodás, vallásosság alapján egyes gyülekezetek, egyes vallások tesznek. Hogy ott van az emberi önzés, ott van az emberi gondolkodás, ott van az emberi előrejutás. Nem. Az a dicsőség abban is megnyilvánulhat itt egymás között is, hogy egyet akarunk, szeretettel egyet akarunk. Ez dicsőíti igazándiból Istent. Ez által ismerheti föl a világ, hogy Krisztus valóban az Atya küldte, és Krisztus valóban megváltó, és Krisztus az életében és halálával abban az új életet, amelyet számunkra kínál, az valóban át tudja formálni mindannyiunk életét. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemlék az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Milyen csodálatos ez. Ez a fajta ígéret is. És még az jutott utólag, talán utolsó gondolatként eszembe, hogy mindannyian tudjuk, hogy amikor a Római Birodalom vérengzése a tetőfokára hágott, és a keresztényeket csoportosan, tömegesen az oroszlánok elé vetették, vagy éppen keresztre feszítették, vagy megégették mágián. Tudjuk, hogy ezek a mártírhalált halt emberek, ezek nem jajgattak, nem sikoltoztak. Nem jajgattak, nem sikoltoztak, hanem dicsőítették. Még abban az utolsó pillanatban is. Vagy a szavukkal, vagy a cselekedetükkel Istent. Milyen más ez a fajta dicsőség? Vágyunk-e mi erre a fajta dicsőségre? Ezt magamnak is fölteszem ezt a kérdést, mert bizony van, amikor emberek dicsőségét szeretném fontosabbnak látni az életemben. Ahelyett, hogy Isten dicsősége lenne elsődleges az én számomra is. És még egy utolsó gondolattal, ami most jutott eszembe, de úgy gondolom, hogy fontos, és szeretném idehozni a testvérek elé. Beszéltem arról, hogy Pál a saját életét vitte tanúbizonyságként az emberek elé. És tudjuk, hogy ez a mi feladatunk is. De ne feledkezzünk meg arról, hogy arról azt beszél itt Pál, hogy a korintusiak a saját gyermekei. Ennek az odaszállásának, ennek az ajánlólevélnek, ami Krisztusról kapott, a gyümölcsei. Ne essünk abba a hibába, hogy az egész világot meg akarjuk téríteni. Ne essünk abba a hibába, hogy minden hitetlent Krisztushoz akarunk vezérelni. Én úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy Pált Isten vezérelte Korintusba. Nekünk is mindannyiunknak adott egy-egy helyet, ahol ezt az ajánlólevelet meg kell mutatni a családunkban, az ismerőseinknek, a szüleinknek, a munkahelyünkön. Ne akarjunk nagy gondolatokat, nagy távlatokat az életünkben addig, amíg oda, hova helyezett, ott nem tudunk azt a fontos szerepet, azt a fontos ajánló szerepet betölteni, ahova Isten elhívott minket. Adja az Úr, hogy együtt tudjunk örülni az ő elhívásának. Adja az Úr, hogy minden nap rá tudjunk csodálkozni arra, hogy az új szövetség, amit benne kaptunk, ami nem a betűé, ami nem csak azt mutatja, nem csak addig juttatja az ember, hogy megismeri, felismeri, hogy mennyire elveszett ember, hanem a kegyelmet is megtudja, az új életet is meg tudja ragadni, az új életben akar járni, ez valóság lehessen mindannyiunk életében. Amen. Amen.